Shir HaShirim, az imádás misztériuma. 18. előadás. A virágzó szőlő illatot áraszt. Nem olyan régen döbbentem rá egy elektronikus levelező listán arra, hogy akiknek a II. Vatikáni zsinat előtti állapotokról mesélek, azok többnyire már a zsinat után születtek. A korábbi helyzetet nem ismerik. Nem tudják elképzelni, hogy például kiközösítés terhe alatt tilos volt egy protestáns istentiszteleten részt venni, vagy a kiközösítés büntetését mondta maga után egyes könyvek olvasása. A liturgia latin nyelven folyt, a pap háttalált a népnek, és csak időnként fordult ki, hogy annyit mondjon Dominus vobiscum. A boldog 23. János által összehívott zsinat után erős szekularista kísértések rohanták meg ugyan az egyházat, ami nagyon fájdalmas tény, a zsinat által kezdeményezett változások lényege mégis pozitív volt. Az egyház feladta középkori formáit, befogadta az újkort. A tanítás változatlan maradt, de annak kifejtése megújult. A teológia jobban tudatosította bibliai gyökereit. Megteremtődtek a vallások közötti párbeszéd alapjai, és ráléptünk a Krisztus hívő közösségek újra egyesülésének az ökumenizmusnak útjára. Fölértékelődött a világi hívők szerepe az egyházi közösségben, anélkül, hogy a hierarchia jelentőségét és karizmáit leértékelte volna, a zsinat hangoztatta, hogy a Szentlélek ajándékai minden hívőre kiterjednek, és az egyház életében a világiaknak sajátos, pótolhatatlan feladatai vannak. A pünkös mozgalom szempontjából rendkívül fontos volt a zsinatnak a karizmákkal kapcsolatos állásfoglalása. 1963. októberében Ruffini bíboros kifejtette a zsinaton, hogy a karizmák, ez a szó karizma kegyadományt, ingyenes ajándékot jelent, a karizmák csak az ős egyház életében játszottak jelentős szerepet, ma már rendkívül ritkák és teljesen kivételesek, ahogy mondta. Álláspontja szerint nem várható, hogy a lélek karizmatikus ajándékai jelentős szerephez jussanak a mai egyház építésében. Vele szemben Szűnez bíboros 6 nappal később, 1963. október 23-án úgy foglalt állást, hogy a karizmák nem periférikus vagy esetleges jelenségek az egyház életében, hanem életfontosságúak a misztikus test építésében. Nem kevesek kiváltságai, ellenkezőleg minden kereszténynek legyen művelt vagy egyszerű, megvan a saját adománya a maga mindennapi életében. Látható, hogy itt a karizmák két különböző teológiája csapott össze. Egyáltalán nem is készültem felszólalni akkor, mondotta később Szűnez bíboros, így állt a dolog, amikor egy napon egyik bíboros kifejtette, hogy a karizmatikus adományok csak az ősegyháznak szóltak, és nem a mának. Úgy éreztem, hogy tennem kell valamit, mert a karizmák tagadása ellene szól annak, hogy Isten egész népében hiteles új ébredés induljon el. Megkértem egy jó biblikus szakembert, hogy állítsa össze a karizmákkal kapcsolatos valamennyi fontos szöveget, és ennek alapján megtettem felszólalásomat. Ezt idézem szó szerint Szűnez bíboros nyilatkozatából. Ő azt javasolta, hogy a zsinatnak az egyházról szóló konstitúciója nagyobb hangsúlyt helyezzen a karizmákról szóló tanításra. Ez be is következett, amikor a zsinati atyák elfogadták meg eleni jamaikai püspök módosító indítványát a konstitúció szövegében. Ez a javított szöveg alkotja most a Lumen Gentium konstitúció 12. pontjának második bekezdését. Az első bekezdés a hitérzékről szól. Az 1964. november 21-én elfogadott konstitúció tehát Szűnez bíboros nézetét teszi magáévá. Akkor még senki sem látta előre a zsinatjátyák közül, hogy 3 évvel később a Szentlélek váratlan működése révén ez a szöveg drámaian aktuális lesz. Szó szerint az elfogadott szöveg így hangzik, idézem, a Szentlélek az Isten népét nem csak szentségeken keresztül és papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíti erényekkel, hanem ajándékait tetszés szerint juttatva kinek-kinek, sajátos kegyelmeket is oszt szét a hívők minden fokozata között. Ezekkel a kegyelmekkel alkalmassá és készségessé teszi őket különféle munkák és feladatok vállalására az egyház megújulása és továbbépítése érdekében. Ahogyan az írásban áll, a lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük. 1. Korintusi levél 12. fejezet 17. vers. Még mindig a zsinatot idézem, ezeket a karizmákat, akár a legragyogóbbak közül valók, akár egyszerűbbek és gyakorta előfordulók, hálaadással és vigasztalódással kell fogadnunk, mert mindig éppen időszerűek és nagyon is hasznosak az egyházban. Nem szabad vakverően kívánkozni rendkívüli adományok után, és elbizakodottan nem szabad tőlük remélni az apostoli munkálkodás eredményességét. Valódiságukat és célszerű felhasználásukat illetően azokra tartozik az ítélet, akik előjárók az egyházban, és akiknek különösképpen feladatuk nem a lélek kioltása, hanem az, hogy vizsgáljanak felül mindent, és a jót tartsák meg. Itt egy utalás van még az 1. Tesszaloniki levél 5. fejezet 12. és 19-től 21. versére. Itt zárul az idézet a Lumen Gentium konstitúció 12. pontjából. A zsinat második tétele, amely szempontunkból fontos, az, hogy a Szentlélek a katolikus egyháztól elszakadt keresztény testvérekben is működik, olyan gyümölcsöket teremhet, amelyek számunkra is hasznosak. Idézem szó szerint, az Unitatis Red Integratio az Ökumenikus Dekrétum 8. pontjából a mi épülésünkre is szolgálhat mindaz, amit a Szentlélek kegyelme különvált testvéreinkben megvalósít. Idézet bezárva. Anélkül, hogy a katolikus hitvallásból bármit is feladnak, a zsinat kívánatosnak tartja, hogy tanuljunk a nem katolikus keresztényektől is. A lelki nyitottság általános fékköre és a karizmákról adott tanítás mellett ezzel a tételével teremtette meg a II. Vatikáni zsinat az esélyt, hogy a protestáns pentekosztalizmus termékeny lehessen a katolikus egyház számára. 1965. december 8-án zárult le a zsinat, és a pezsgő várakozás légkörét hagyta maga után a katolikus egyházban. Ebben a várakozásban osztoztak egy amerikai katolikus egyetem, a pennsylvániai Pittsburghben működő Duquesne Egyetem világi katolikus oktatói is. Nagy lelkesedéssel vetették magukat a különböző mozgalmakba, liturgikus mozgalom, ökumenikus mozgalom, polgárjogi mozgalom, békemozgalom, de úgy érezték, még mindig keresnek valamit. Amit csináltak, túlzottan emberi erőfeszítésnek tűnt. A Bibliában az egyház élete sokkal inkább Isten cselekvése. Hogyan vihetnék bele fáradtságos munkájukba és ima életükbe a felülről jövő dinamizmust, a Szentlélek erejét. Kaptak egy könyvet, a Kereszt és a rugós kés címmel, amelynek papírra vetésében a már említett John Sherrill vállalt részt, és amely David Wilkerson pünkösdi prédikátor élményeit rögzíti. Arról szól, hogyan működik Wilkerson a New York-i ifjúsági gengek züllött és erőszakos világában a Szentlélek erejével. Bűnözők térnek meg, kábítószeresek szabadulnak meg szenvedélyüktől. A lélek irányítja a prédikátor lépteit. A lélek kényszeríti térdre a legkeményebb fiút, Nicky Cruz-t. Később Nicky is pünkösdi prédikátor lett, Magyarországon is járt, megrendítő volt saját szájából hallgatni a könyvben olvasott történetet. Néhány démontól megszállott, sivalkodni kezdett a törökőri Liziai Szent Teréz templomban. A John Sherrill és felesége közreműködésével készült könyv izgalmas olvasmány, és a pünkös mozgalom tapasztalatait nem ismerő olvasó számára valóságos reveláció. Isten nem távoli benne, hanem kézzel fogható közelségben van. A Pittsburghiek elolvasták a könyvet, egyikük föllapozta a Szentírásban a bibliai utalásokat, és új világot fedezett föl. Ismerős szentírási helyek új összefüggésben álltak össze, és egy hatalmas remény bontakozott ki általuk, van kulcs az isteni erőhöz. A kulcs a Szentlélek keresztsége. A Pittsburghi Duquesne Egyetem oktatóinak kis csoportja újult reménnyel kezdett imádkozni. Naponta elmondták egymásért a Veni Sancte szekvenciát, közben egyikük, Ralph Kiefer, elolvasta John Sherrill Más nyelveken szólnak című könyvét is, amely sok mindent világossá tesz a pentekosztalizmus körül. A csoport úgy döntött, hogy teljes segítséget kérniük olyan emberektől, akiknek ismerős a pünkösdi tapasztalat. A pünkösdi telekezetek katolikus ellenességétől tartva nem a klasszikus, hanem a neopentekosztalizmus felé orientálódtak, egy ismerős episzkopális lelkészhez fordultak tanácsért. Felhívták telefonon, ismeri ezt a két könyvet? Igen, ahogy itt ülök, látom őket a könyves polcomon. Nem ismer ilyen ima csoportot? De igen, ahogy kinézek az ablakon, látom a házát egy hölgynek, akinél minden péntek este ima összejövetel van. 1967. január 6-ára sikerült találkozót megbeszélni az illető hölgyel, aki szándékú komolyságát látva meghívta az érdeklődő katolikusokat az összejövetelre. Január 13-án a presbiteriánus Miss Florence Dunch lakásán találkozott a csoport. Négy katolikus élete első pentekosztalista ima alkalmán vett részt. Minden simán és jól nevelten zajlott, a középosztály modorában, bármi nemű entuziazmus nélkül, ám a katolikusok érezték, hogy itt Isten működik. Január 20-án kettőjük kérte a csoportot, imádkozzanak értük, hogy megkeresztelkedjenek a Szentlélekben. És aztán ezt tovább is adták azoknak, akik akkor nem tudtak eljönni. A változás nem volt látványos, mégis tapasztalhatóan körülölelte őket Isten jelenléte és szeretete. Imádságuk megtelt dicsőítéssel, megkapták a nyelvek adományát, a Biblia új vonzó erőt gyakorolt rájuk, problémáikat Istenbe vetett bizalommal viselték, könnyen és szívesen beszéltek másoknak Jézusról. Megtalálva az erőt, amit kerestek, új tervet készítettek a február közepére tervezett hétvégi lelki gyakorlatra, amelyet az egyetem hallgatóinak rendeztek. Már korábban is tervezték, de most megváltoztatták a programot. Nem volt szándékukban ráerőltetni a hallgatókra élményüket, úgy gondolták, imádságban együtt kell keresniük Isten akaratát. Minden esetre megkérték őket, hogy előkészületül olvassák el az apostolok cselekedetei első négy fejezetét, meg a Kereszt és a Rugós Kés című könyvet. Körülbelül 30-an vettek részt a lelki gyakorlatos hétvégén, a legtöbben nem is hallottak még a Szentlélekben való megkeresztelkedésről. Közéjük tartozott Peti Geleger is, az események későbbi fontos tanúja. Bár tanáraink közül hárman már megkapták a Szentlélek keresztségét egy hónappal azelőtt, akkor egyikünk se tudott erről, írta a lány később. Emlékszem, amikor befejeztem a könyvet, letérdeltem a szobámban, és imádkoztam, hogy mélyebben érzékeljem életemben a Szent Lelket és erejét. A nyelven szólásra és a kéztöltétellel kapott keresztségre való utalások elkerülték a figyelmemet, amikor a könyvet olvastam. Rám azt tett nagy benyomást, hogy milyen világosan ismerte Dave Wilkinson Isten akaratát. Emlékszem, azt kívántam, hogy én is ilyen világos jeleket kapjak arra nézve, mit akar velem az Úr. eddig az idézet, pedig Gallagher-től. A Bárka és Galamb elnevezésű lelkigyakorlatos házban bűnbánattal kezdték a lelkigyakorlatot pénteken 1967. február 17-én este. Szombat délelőtt fölhangzott a kérdés. Készen vagy arra, amit Isten tenni akar az életedbe? A hallgatókon lassan eluralkodott a hit atmoszférája. Újból és újból énekelték a Veni Creator himnuszt angolul, délután pedig eleget cédulát rajszögezett ki a hirdetőtáblára, csodát akarok. Egyszer csak kiderült, hogy nincs víz. A kútapat ki vagy a szivattyú romlott el. Víz nélkül nem maradhattak másnapra, de abszurdnak látszott most félbehagyni a sokat ígérő együttlétet. Imádkozzunk. Egy fiú, aki másokkal együtt imádkozott, hogy a víz probléma megoldódjék, az esti bibliai elmélkedés után lement és megnyitotta a csapot. Bőséges sugárban ömlött a víz. Sokan nem is tudták, hogy baj volt a vízvezetékkel, de akik tisztában voltak a gonddal, most a hit örömét tapasztalták. Csoda egyébként nem történt, nagy nehezen sikerült felhajtani egy szerelőt a szombat délután ellenére. Egy lány, Karin Szepcsik, a kápolnában térdelt, hogy hálát adjon Istennek. Ekkor berobbant az előbb említett fiú, David Mengen, és teljes hosszában arcra borult az úr előtt. Idézem őt, az oltár előtt álltam, és a következő dolog, amit észrevettem, az volt, hogy leborulva fekszem a földön, sírok, és olyan elragadtatott örömet érzek, amilyet talán soha többet nem fogok érezni. Jobban sírtam, mint bármikor életemben, de egyetlen könnyet sem hulladtam. Jézus Krisztus hirtelen olyan valóságossá és annyira jelenlevővé vált, hogy mindenhol őt éreztem körös körül. A szeretetnek olyan érzése zúdult rám, hogy meg se próbálom leírni. Egy idő múlva, nem tudom meddig tartott, a lábamra segítettek, és miközben lementem a lépcsőn, tudtam, hogy Isten lelke cselekedett bennem az imént. Bezárom az idézetet David Mengentől. Estére azt tervezték, hogy a sok imádság és beszéd után megünneplik hármuk születésnapját. De a parti valahogy nem akart elkezdődni. Egy jeges pár hallott a Szentlélekben való megkeresztelkedésről, vágy ébredt bennük, hogy elnyerjék ők is, Ralph Kaiferhez fordultak, aki fölment velük az emeletre és imádkozott értük, anélkül, hogy a többiek tudtak volna erről. Milyen érintette őket a Szentlélek, nyelveken kezdték dicsérni az Urat. Közben Peti Gallagher fölment a kápolnába, hogy a partira toborozzon. Ott Isten jelenlétének hatalmas ereje fogadta. Idézek tőle, amikor letérdeltem, remegni kezdtem, hirtelen nem volt kedvem elmenni onnan, emlékszem, vitatkoztam önmagammal, hogy Krisztus jelen van a többiekben, és hogy le kell mennem hozzájuk, nem tölthetem a kápolnában egész életemet. Három másik hallgató is ott volt, amikor váratlanul betöltött a Szentlélek, és megérintett, hogy Isten valóság. Nevetni és sírni kezdtem egyszerre, mert nem csupán azt tudtam, hogy ő valóság, hanem azt is, hogy szeret bennünket. És az ő szeretete majdnem őrült, mert mi annyira méltatlanok vagyunk, és ő mégis bőven adja kegyelmét. Meg akartam osztani ezt a csodálatos tudást és örömet a többiekkel, de olyan távolinak tűntek. Egy pillanatra azt gondoltam, hogy ez csak gyönyörű álom. A következő pillanatban azt vettem észre, hogy leborulva fekszem az oltár előtt, és Krisztus békéje tölt be. Nem győztem imádkozni, hogy a többiek is megismerjék őt. Korábbi szégyenlősségem a hangos imádkozással kapcsolatban teljesen eltűnt, ahogy a Szentlélek beszélt belőlem. A tanárok aztán föltették kezüket némelyik hallgatóra, de legtöbbünk akkor kapta meg a Szentlélekben való keresztséget, amikor az oltári szentség előtt térdelt és imádkozott. Némelyikünk nyelveken kezdett beszélni, mások a megkülönböztetés, a profécia és a bölcsesség ajándékát kapták, de a legfontosabb ajándék a szeretet gyümölcse volt, amely összekötötte a közösséget. Az Úr lelkében olyan egységet találtunk, amit régóta igyekeztünk létrehozni saját erőnkből. Hajnalig imádkoztak. Nem akarták abba hagyni. A lelki gyakorlatos házat vezető nővérek nagy nehezen tudták rávenni őket, hogy nyugovóra térjenek. De Peti Geleger még a szobájában se feküdt le, hanem naplót írt. Idézek ebből a naplóból. Leborulva fekszem jelenlétedben. Kezem ég, szívem vadul ver. Ömlengek és félrebeszélek. Azt hiszem, őrült vagyok. Az vagyok, Uram, őrült vagyok szeretetet szédületében. Olyan békés veled lenni. Maradj, 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 maradj. Nem érdemlem meg, de köszönöm. Most ízlelem jóságodat. Új erő van bennem. Egy belső hang beszél belőlem, új énem, a Szentlélek. Hadd hallják meg mások, ahogy rólad beszélek. Hadd gondolják, hogy bolond vagyok, az vagyok, bolond vagyok, érted? Mert a te szereteted bolond. Ki más fogadna el bennünket minden hibánkkal, gyöngeségünkkel, hanyagságunkkal? Ez volt a híres Duken Weekend. A katolikus karizmatikus megújulás tavasza. Kelj fel szaporán szerelmem, jöjj galambom szépségem, mert a tél már elmúlt, az eső elállt, elvonult, földünkön előbújnak a virágok, eljött a szőlőmetszés ideje, s a gerle szava hallatszik a határban, a füge már kihajtja első gyümölcsét, a virágzó szőlő illatot áraszt. Ahogy az énekek éneke második fejezetének 10-től a 13. versig terjedő szakaszában olvassuk. A virágzó szőlő illatot áraszt. Ez az illat azóta is árad az egyházban. Egy évvel ezelőtt, 2006 pünkösd vigiliáján Peti Geleger, El Mansfield felesége és négy gyermek anyja 400 ezres tömeg előtt köszönte meg 16. Benedek pápának az egyházi mozgalmak és új közösségek iránti jó indulatát. Talán kicsit furcsa az X című vers, amelyet a Szentlélek tüzéről írtam. De ide illik. Mert éppen olyan bolond, mint amilyen bolondnak Peti érezte magát az Úr lelkében a Duken Weekend éjszakáján. Égsz és szeretlek, égek. Ég a kehelyben a véred. Égek, mint lángban a férek. Mint szégyenben, csődben a cégek. Égek, mint hitben a tények. Mint benzinnel leöntött lényeg, mint gályarab vállán a bélyek, égek, mint viharban a fények. Emésztő tűz a lényed, imádlak, imádlak téged, mágiáján a misztikus ének, égsz és szeretlek, égek. Kovács Gábort hallották.